Híreket mondunk. Új lustasági világrekord született. 21 éves szerb versenyző 30 napon keresztül heverészett az ágyban. Hello, Jocó!
Szia, Arsi! Ma is tanultál valamit?
Ma is tanultam valamit.
Minél kíváncsibbak vagyunk, annál jobban értjük a világot.
És annál jobban érezzük magunkat benne. Én Tapasztó Orsi vagyok.
Én pedig Balatoni Jocó. Ez az Index és a Beaton közös podcastje.
Hello, Jocó!
Szia, Orsi!
Hogy vagy ma?
Jó, köszönöm szépen. Picit ilyen tavaszi fáradtság, de
pont ezt akartam kérdezni, hogy energiaszinted, hogy reggel felkeltél, és így hogy érezted?
Az energiaszintem amúgy elég magasan volt reggel, képzeld el, hogy ébresztő előtt ébredtem, tehát, hogy kipihenten, szerintem ilyen fél órával, úgyhogy ez nagyon-nagyon jó volt, de azért érzem ezt a kis tavaszt, hogy így jön, és nekem az mindig a fáradtság valamiért. És te, Orsi, hogy vagy?
Köszönöm a kérdést. Én olyan nehezen indultam. Megvan az az érzés, amikor ülsz a kanapén, vagy a fotelben, teljesen mindegy, hogy hol a konyhaasztalnál, és így nézel ki a fejedből, és érzed azt a hát így kicsit durván hangzik, hogy ez a bénultságot, de hogy így el kéne indulni. El kéne, így nem fogsz odaérni. Dugóval nem fogsz odaérni, emeld fel a feneked, lépjél ki, szedd össze magad, és nagyon nehezen ment ez az elindulás. Megvan ez az érzés?
Maga az érzés nincs meg, mert én nem szoktam így beszélgetni magammal ilyen téren, minden más esetben igen, hanem én belekerülök ilyenkor egy időgebbe.
Igen.
És csak így leülök, és nézem, hogy tök jó, akkor ennyien, már most egy 5 percet itt ülök, és akkor elindulok, és nézzük, 30 perc telt el egy szempillantás alatt, és hogy hova tűnik reggel az ide.
De hogy akkor bambulsz, vagy ott mit csinálsz?
Igen, tehát hogy bambulok ki a fejemből, vagy görgetem az Instát, vagy valamit így csinálok, de hogy ott úgy valahogy így felgyorsul az idő, és nem érzékelem. Szóval jó, tehát mivel ez már többször volt szó, tehát én mániákusan pontosan érkezem, szóval így se tudok elkésni szinte sehonnan, de igen, tehát abszolút megvan ez, amikor így tényleg a hajamnál fogva kell magamat így kihúzni az ajtón, és olyankor eszembe, hogy bezártam az ablakot, visszamegyek, megnézem.
Jocó a lakásba visszatérők királya, tehát ő az, aki háromszor képes visszamenni, igen.
Nálam van-e minden, nincs nálam minden, és akkor lent, és a liftbe eszembe jut, hogy nem fújtam be magam parfümmel, akkor és akkor kiborulok, akkor visszamegyek, nem muszáj valami illatomnak lenni az aznapi hangulatomhoz. Szóval igen, tehát hogy ez abszolút ismerős.
Kemény az élet.
Kemény, hát így élek én, látod? Nekem ilyenek vannak.
Na figyelj, és ez szerinted ez lustaság, amikor ott bekerülsz abba mi az magyarul, ez a féreglyukba, ez a wormhole, hogy így bekerülsz, és akkor ott elvisz téged az 5 perc helyett 30 percig. Lustaság ez?
Nem, szerintem nem lustaság.
Hanem minek hívjuk ezt, Józsa, amikor ülsz egy széken, és nem vagy hajlandó felállni.
De közben lehet, hogy a világ legkreatívabb ötletei jönnek.
Oh.
Csak nem tudok róla, mert annyira bambulok, hogy nem érzékelem ezt a dolgot.
Mindenre van válasza,
de figyelj,
imádom.
Nem. Nem, mert a lusta, tehát a lustaság az dologtalanság.
Aha.
De ugye, tehát ugye te ugye egy városban nőttél föl, tehát nálad kevésbé, de azért én beszélek székelyekkel, meg otthon is nálunk, tehát aki szombat reggel 6-kor még ágyban van, az dologtalan.
Dologtalan.
Az lusta. Tehát, nagyon. Hogy nehogy már, tehát, hogy így, tehát dolgozni kell, egész nap menni kell, etetni, kert, stb. Tehát, hogy az, aki a munka helyett csinál valamit, az a lustaság nekem, vagy az a dologtalanság. Én ugye sose csinálok a munka helyett semmit, mert én döntöm el, hogy mikor dolgozom.
Na ez az.
Szóval így, nekem azért kicsit könnyebb nem lustának lenni. Lustálkodásnak hívnám inkább, és azt meg imádom.
Azt meg imádod.
Azt nagyon szeretem.
De annak így van egy ilyen kitűzött, hogy na, ma nekem a szombat, az a lusta, amennyire
persze,
én ismerlek, hogy az így ki van nevezve, hogy ez a nap, ez a lustálkodásról fog szólni.
Be is van írva a naptárban.
Nagyon jó.
Ki van húzva, hogy így
nagyon,
ma pirossal, hogy ma lustálkodás van. Igen. Mert ez meg kell, ez nekem egy ilyen energia visszatöltés. Tehát, hogy nagyon sokáig amúgy az volt, szerintem ez a vidéki születésem vagy vidéki neveltetésem, hogy nem engedtem meg magamnak ezt, mert hogy így ott így feküdtem, hogy de jó, most megnézek egy izét, vagy valami, de mennyi mindent tudnék csinálni, ami hasznos. Meg tudnék írni egy cikket, tudnék, és ez 2-3 óra, amíg ez engem így agyalok, hogy mit tudnék csinálni ahelyett, hogy nem csinálok semmit, és akkor végül nem is lustálkodom, mert hogy ostorozom
így
magam,
van,
de nem is csinálok semmit, mert azon ostorozom magam, hogy nem csinálok semmit.
Igen.
Szóval ez így, na, de ezt nem megtanultam azt, hogy mennyire jól lehet lustálkodni, meg így beleengedni magad ebbe a flow-élménybe.
Ebben a flow-élménybe. Milyen csodálatos korban élünk, nem? Hogy akkor érzed magad hasznosnak, hogyha csinálod. És igen. Akkor ott van az a visszacsatolás, hogy tényleg akkor vagyok jó ember, és akkor vagyok jó szakember, és akkor vagy akkor, na, hát így érek én valamit, hogyha folyamatosan tevés igen, van.
Abszolút.
És ez borzasztó. Én azt érzem, hogy a lustálkodásnak a fogalmával azért van baj, mert hogy nem egyértelmű.
Mert negatív.
Egyrészt negatív, de másrészt, hogy ez a lustaság meghatározása, mert te azt mondod, hogy a te olvasatodban, a te szűrődön keresztül ülök a konyhaasztalnál, vagy a kanapén, el kéne indulnom a Marcit levinni sétálni, mert hogy már ott csahol, és tudom, hogy ideje van, tisztában vagyok vele, de még ezt a videót megnézem, de még. És neked ez nem lustaság. Azt mondod, hogy ez nem a lustaság.
Nem. Ez nem.
Halogatás.
Az. Jaj, de okos vagy, hogy ilyen szavak, akit egészíted a szótál. Igen, tehát ez a halogatás. Abban nagy vagyok.
Halogatás.
A halogatásban nagy vagyok.
Halogatás. És nekem pedig, nekem azért nem ennyire erős a különbség, hogy most lusta vagyok elindulni, mert azért nem viszem le te a Marcit, én a Bojtárt, mert hogy kutyákról beszélünk.
Még mielőtt bárki lesz gond, hogy mindkettőnek van otthon egy-egy
a párjainkat, akiket
férfi nevű embere, aki ugat mellette reggelente.
És el néha sétálni, mert csahol. Szóval, hogy nekem az, szóval, hogy nekem nem ilyen, nem ennyire erős, nem ennyire egyszerűen, hogy mondjam, szétválasztható az, hogy meddig tart a lustaságom, ami szerintem eléggé terjedelmes az én életemben, és honnan kezdődik ez az, hogy akkor én ezt most halogatom, mert nincs kedvem hozzá, vagy valamiért még nem akarok elindítani, így tolom magam előtt azt a tevékenységet.
Szerinted meghúzható ez a határ, hogy hol van a kettő között a határ? Mert nekem ez tök szubjektív, mert a halogatás, meg a patópálúrság, az egy ráérünk arra még, az nekem kevésbé negatív, mint a lustaság.
Na, erről fogunk beszélgetni, hogy ez a kettő, ez mennyire választható külön kell-e választani, mit lehet ezzel kezdeni? Képzeld el, új lustasági világrekord született. Lustasági, mondom még egyszer, világrekord. 2023. szeptemberében, tehát ez egy nagyon-nagyon-nagyon friss dolog.
Az, hogy lehet mérni a lustaságot.
Na, figyelj, de egy észak-montenegrói üdülőhelyen, mondjuk hol máshol, nyilván, hogy egy üdülőhelyen fogják mérni, Breznában, 21 éves szerb versenyző 30 napon keresztül heverészett az ágyban. Ezzel megdöntötte az eddigi 24 napos csúcsot. És így elnyerte a Laziest Citizen, vagyis leglustább polgár megmérettetést, és 1000 eurós fődíjat nyert ezzel együtt. 30 napig feküdt egy ágyban.
30 napig 30 feküdt, napig. Közel 400 ezer forint.
Így van.
Ez nem jó deal. ez nem jó deal. Hát ha elment volna tisztességesen dolgozni, akkor sokkal több pénzt
hát
keresett
de, most
volna.
Képzeld, de amúgy az, hogy kapok 1000 eurót, 30 napig fekszem egy ágyban, aludhatok, lehetett számítógépet használnia, használhatott telefont, tehát hogy az azt jelenti, hogy ugye sorozatot nézhetek.
Nem vihettem be valakit néha magam mellé.
Tudtam volna, ezt így egyedül kellett letolni. Akkor ezek szerint te nem bírnál 30
nap. De nem. És ezt nézték kamerával végig?
Nyilván. Hát hogy? És több versenyző volt, és ő nyert.
Akkor a másik idő eltöltési opció is ugrat, akkor még inkább. Tehát nincs annyi könyv, amit én végig tud. Nem, tehát ezt én egy-egy napig bírom csinálni nagyjából.
De amiben van írva a naptáradban, de az a nap az erről szól.
Vagy amikor nyaralok, akkor mondjuk egy vagy két nap egymás után, de ott már a második nap már úgy nem bírok, tehát hogy így akkor már fészkalódok már bele, tehát ezt én 30 napig
ott feküdni az ágyban. Egy hónapig ott feküdt az ágyban. Csak mosdóba mehetett ki, illetve tisztálkodni.
És így, és ott lustult.
És lustult.
És van, és érted, tehát hogy nagyon kemény. Ülsz otthon, így 21 éves montenegrói fiúként, valami rekordot meg kéne dönteni.
Miben vagyok jó?
Így csanya, fiam, miben vagyok jó, fiam? Lustasága, abba jó vagy, fiam. Az hopp, megdöntött egy világrekordot, és kapott 1000 eurót. Nem tudom, anyukája mennyire lehet büszke rá, hogy ezzel keresett pénzt, de hogy legalább ilyen tök ezzel érvelhet azon, hogy azt mondta neki, hogy ne lusták, hogy meg kell eshetni pénzt, ő lustasággal is tudott pénzt keresni.
Megoldotta. Nagyon jó.
És ez a fiú.
Abszolút. Ez a lustaság téma, ez természetesen érdekli a kutatókat, és nagyon sokat foglalkoztak ezzel, és képzeld el, pár évvel ezelőtt egérkísérletekkel azonosították a lustaságnak a génjét. Pontosabban rájöttek arra, hogy a fizikai aktivitásért és a vele felszabaduló, jutalmazó, motiváló dopamin érzékeléséért is részben felelős gén mutációja okozza a fizikai restséget. Szóval, hogyha nekem ez a génem mutálva van, akkor nem tudom érezni azt a jutalomérzetet, miért röhögsz így mutálva vagyon, ilyet is tudok mondani.
Mert akkor nekem végre van egy génem, ami nem mutál, és végre valami, ami nem, nincsen rajtam elcseszve. De ez jó.
Úgy érzed?
Mert belőlem ez itt szerintem nincs mutálózva, mert akkor lehet, hogy én lennék az új világrekorder.
Nagyon jó. Ezt hívjuk otthon ülőgénnek. Angolul couch potato, vagyis kanapékrumpli.
Ez az egy kedvenc angol kifejezésem, hogy a couch potato.
Igen. Szóval, hogy ezt tudományosan bizonyították kvázi, hogy van egy ilyen génmutáció, amiben, figyelj, én ebbe hiszek. Tehát nálam ez biztos, hogy jelen van, amikor...
Te akkor mutálódva vagy, de hogy ez nem lehet, hogy ezt a kutatást tényleg egy olyan ember végezte, aki baromi lusta, és addig kereste azt a rohadt gént, amíg valamit nem talált, hogy rá lehessen fogni, hogy ez már pedig a lustaság génje, és akkor tök jó. De hogy ez is milyen durva, hogy egy olyan dolog, ami igazából azt gondolod, hogy aztán biztos, hogy nem genetika,
igen,
akkor lehet, hogy mégis csak genetika.
Hogy van benne. Van egy szociálpszichológus úriember, úgy hívják, hogy Devon Price, nem mellesleg világhírű, és neki van egy olyan könyve, aminek az a címe, hogy Laziness Does Not Exist, vagyis hogy a lustaság nem létezik. És azt állítja ez az úriember, hogy nincs is olyan, hogy lustaság, csak olyan társadalom, amelyik irreális túlteljesítésre ösztönöz bennünket, és ez az egész egy tévhit, amit nyakló nélkül fogalmatlanul használ mindenki. Fogalmatlanul, mert hogy ahogy szerintem az adásunk elejéből ki is derült, hogy ennek nincs egy fix meghatározása. Nincs. Ez egy ilyen megfoghatatlan sztori, ez a lustaság, hogy itt annyi minden bejöhet a képbe, hogy ez nagyon sok minden lehet, vagy nagyon sok minden lehet a lustaságnak látszó tevékenység mögött, vagy tevékenység alatt. És ő ezt állítja, hogy ilyen nincsen, mert hogy ez egy teljesen megfoghatatlan dolog pont ezért.
Tehát akkor igazából a teljesítménykényszeres társadalom kezdte ezt használni arra, aki nem teljesítménykényszeres, igen, annyira, vagy éppen nem, igen, csinál semmit. Mondjuk ez igaz, mert hogyha belegondolsz, majd tényleg elmész Afrikába, vagy majd Dél-Amerikába, ott tényleg látszólag ilyen nagyon lustán élnek az emberek, mert picit dolgoznak amennyit kell,
igen,
aztán utána az a többi nap, vagy a nap többi része meg ilyen have fun.
Mañana.
Mañana, vagy Hakuna Matata. Tehát, hogy vannak ezek, és hogy így tényleg így elgondolkodsz, hogy de jó lenne, hogyha így kéne, hogy nem kéne azon gondolkodnom, hogy még akkor, hogyha ma még van 3 órám, akkor még 2 dolgot meg tudok csinálni, hogy holnapra ne 8 legyen, csak 6.
Igen. Borzasztó nehéz leállni. Borzasztó lehet, nehéz rendszerezni.
De le tudsz állni?
Nagyon sokat szoktam azon dolgozni, hogy le tudjak állni, és nyilván nem mindig sikerül, sőt az eseteknek a legnagyobb százalékában nem sikerül. És persze, hogy az, amikor eljön a december, az most már 2 éve konzekvensen, akkor ott már ugyan egy kiégés.
Abszolút.
És az így decemberre történik meg, és már a tavalyi az nem volt olyan durva, mint a tavaly előtti, a tavaly előtt volt az egy nagyon erős kiégés életemben először, és akkor tudatosan figyeltem rá, és azzal együtt, hogy tudatosan figyeltem rá, tehát valószínűleg sokkal jobban vissza kellett volna venni, ahhoz, hogy az mondjuk ilyen 50%-os erővel se üssön be. Nem tudom, hogy mit kellene csinálni, Jocó, nem tudom, hogy amikor az ember tényleg ezerféle dolgot csinálsz, és imádod azt az ezerféle dolgot, akkor hogy a viharba kellene abból visszavenni, hogy decemberre például ne égjél ki.
Hát,
és
teljesen... ezt tudnánk, akkor baromi gazdagok akkor baromi lennénk, gazdagok mert mindenkinek lennénk. Ezt árulnánk, igen,
igen,
és szóval ezt tanítanánk.
Ez egy nagyon személy dolog. Na, de visszatérve arra, hogy lustasság vagy halogatás. Azt mondják, hogy a halogató, azt mondják, és ez szerintem így is van, hogy a halogató cselekedni akar, de valamilyen okból késlekedik. Tehát annak a halogatásnak van valamilyen oka. A lustának titulált azonban nem is akar cselekedni alapos okokból, akár érdeklődés hiánya, amit mondja, hogy leszarom.
Aha, tehát a kettő között a szándék a különbség, igen, a motiváció, hogy akarom-e
igen,
csinálni.
Igen, van vagy nincs, és hogy ennek függvényében lustaság vagy halogatás. És ugye rengeteg minden befolyásolja azt, hogy hogyan is állunk a tennivalóink listájához. Azt mondják, hogy hajlamosítanak rá olyan személyiségvonások is, mint például az idővel kapcsolatos viszonyunk. Például te azt tudtad, hogy a férfiak és a nők teljesen másképp állnak az időhöz. És ezért a halogatáshoz is. Most ezt nem az öregedésre és a ráncaim számára
nem,
értem.
Nem, én arra gondoltam, igen, hogy én azt mondom, hogy 8 perc, meg azt, hogy 2.
De... Igen, pontosan, igen, és ez a centitre is.
Tehát Isten, mert csak az életkor eszembe jutott. Nem, egyáltalán nem jutott.
Trágár.
Tényleg másként érzékeny.
Igen, és ez a nőknek a biológiai órája miatt van állítólag.
Akkor tehát ugye... pontosabb.
Pontosabb, meg az, hogy bennünk van egy ilyen beépített időnyomás. Mm. Pontosan azért, mert hogy nálunk erőteljesebben ketyeg az a bizonyos biológiai óra, amikor mondjuk nem tudom hány évesen elkezdjük érezni azt, hogy na most már aztán tényleg jó lenne egy gyerek.
Hát meg ugye utána, hogy két óránként vagy három óránként szoptatni kell a gyermeket, vagy enni adni neki.
Tehát abszolút tök más a viszonyunk az idővel, mint a ti esetetekben. És mindazonáltal utálok általánosítani, hogy ez ilyen női dolog, az meg férfi dolog, de hogy az állítólag ez így van, és ezért a nők például a biológiai órájuk miatt kevésbé hajlamosak a halogatásra, mint a férfiak. Pont ezért, mert hogy nekünk így ez így be van. Mm-hmm. Én ezt annyira nem érzem, mondjuk örökbefogadó anya is vagyok, tehát hogy ez azért nálam, ez sok mindent elmond.
Te órád az picit elállítódott ott az örökbefogadáskor.
Vannak itt bajok, de hogy állítólag nőtársaim, mi ebben sokkal jobbak vagyunk, mint a férfiak. Nagyon sokat számít a szocializáció, a neveltetés, hogy otthon mit láttál, hogy mennyire volt megenge, ott kaptál te a pofádra, hogy látom.
Ott mindennek úgy kellett történnie, meg akkor, ami igen, tehát ott tehát anyukám nagyon ilyen határozott, hogy már pedig ennek akkor neki kell állni, és ezt akkor meg kell csinálni, és stb. Stb. Azért nekem ezzel már azért kicsit enyhébb ez a történetem, de azért ez bennem van. Aztán kifejlesztettem a halogatás művészetét magamban, hogy hogy lehet, de határidőre mindig megvan minden.
Tehát ez a hogy is mondják, ezt az időnyomás alatt teljesítesz jól. Ez a típus,
jól.
Ez a típus vagy.
Tehát ha nekem például azt mondják egy munkára, hogy holnap utára meg kell csinálni, aha, akkor iszonyatosan gyorsan megcsinálom. Ha azt mondják, hogy 4 hét múlva, akkor is 2 nap alatt fogom megcsinálni, csak 4 hét múlva. Tehát, hogy így, nekem ez ilyen, tehát, hogy ott viszont halogatom. Tehát azt
tudod, ezt hogy hívják?
Na, hogy?
Kríziskeltőnek.
Keltek magamban egy krízist?
Kelted magadban a krízist, Nyolcó!
Ó, de jó, de van ma izgalom az életemben.
Mert hogy a pszichológusok a halogatóknak különböző típusait állapították meg. És ez, amiről te most beszélsz, az a kríziskeltő típus, ami azt jelenti, hogy az utolsó pillanatok szorításában tudja a legjobbat, de akkor te kihozod a legjobbat magadból.
Abszolút, és nem pánikolok. Mm-hmm. Tehát nincs bennem az a görcs, hogy Úristen, hogy Jézusom, már csak egy óra, most meg kell csinálni, de nincs bennem ez.
Halálnyugodtan,
sőt, ma már tudom azt mondani, hogy írok, hogy szeretnék kérni még egy napot.
Aha.
Ezt is megtanultam. Tehát nem mondom, hogy nyugodtam, mert hogy egy felspanolt állapotba kerülök, de a jó értelemben.
De nem pánikolsz, és nem veszted el a fonalat, nem omlik össze a világ.
Hanem tényleg azon, hogy meg kéne írnom egy oldalas valamit. Aha. Jó, holnap megírom. Nem, eltett meg egy hét, majd megírom. És ránézek az órámra, hogy éjfél, a határidős 11:30 van, és 8 perc alatt megcsinálom, és jó lesz, tehát minőségi lesz.
Legalábbis de ez a megélésed.
Hát meg ez a visszajelzés, mert ugye azt utána szerkesztik, és kikerül, és megjelenik.
Igen.
De hogy rám tényleg ez a krízis, ez nagyon jól hat, jól akkor hat. Látszik, hogy én valószínűleg megtanultam azt, hogy én krízisben teljesítek jól, és akkor magamnak generálok kríziseket.
Ajó, mi az a képesség, amivel te pont kiméred, vagy pont, mert hogy nyilván, hogyha nem lenne rá azért, tehát hogy van az a feladat, amire az a 8 perc nem elég. De te pont akkor, milyen érdekes, nem? Az emberi agy, hogy pont azért pont úgy ébredsz fel, hogy még abban minimális időbe belefér az a feladat, és abból nem csúszol ki, igen, és azt mondod, hogy még soha nem jártad meg, tehát, hogy nem volt olyan, hogy akkor nagyon beégtem.
Nem.
Nem.
Ilyen nagyon, nem
nagyon
volt.
Nagyon izgalmas ez.
Tehát, hogy tényleg, de hogy én mindenki könyvet is írtam már 3 hét
jó,
alatt
hát ezt
egy
tudom,
egész regény.
Nem vagy normális.
Ez így van, ebben se.
De hogy
igen, valahogy azért kialakult bennem az a fajta time management, hogy még mi az a krízis, amit még meg tudok oldani. Mert ugye control freakként meg azért nem fogom megengedni magamnak, hogy ne tudjam megoldani.
És ez automatikusan
automatikus, tehát ez van, hogy fekszem este a kanapén, és tudom, hogy ma még csinálnom kell, de még játszom egy órát a telefonomon, és akkor most hát tényleg nekiállok, és
szakra meg lesz.
Pikpak kész van.
No, hát ez a kríziskeltő típus. Ismerünk olyat, hogy a túlvállaló típus. A túlvállaló típus az, aki rendszerint a képességein, az idején, a lehetőségein túlmutató feladatmennyiséget vállal, melyeket nyilvánvalóan képtelen végrehajtani. Na, az ő esetében nem hiszem, hogy állandóan sikerélményről lenne szó.
Hát meg ott azért pánik is lehet, gondolom.
Hát hogy nem. Tehát,
de mi ebben a... Orsi, mi ebben a drive? Hogy,
na,
hogy,
mi lehet ebben
mert,
a drive?
Mert azért szerintem mindketten hajlamosak vagyunk túlvállalni magunkat néha, hogy nem tudok nemet mondani, vagy ettől fontosabbnak gondolom magam, aki így vállal, mert én tudom, hogy én néha azért vállalom túl magam, mert egyszerűen olyan feladatok találnak meg, amire ami nem az, hogy nem tudok nemet mondani, nem akarok.
Nem akar, hát ez a baj.
Nem akarok,
hát
mert nemet, hát ó, már olyan simán mondok nemet, mint az állat, de nem akarok, tehát akkor vállalom túl magam, uh-huh. de mindig van az a pont, amikor azt mondom, hogy oké, eddig és nem tovább, uh-huh. tehát a túlvállalás nincs benne. De aki állandóan így él,
igen.
ő benne vajon ez a tényleg a mások felé való megfelelés, hát vagy azt mondja a főnökem, hogy látjátok, a Rózsika már megint 12 dolgot magára vállalt, vagy ugye vannak olyan pedagógus kollégák a tantestületben, aki az összes ünnepséget meg mindent bevállal, meg dekorál, aztán majdnem belehal kétszer. Tehát ez lehet a mögöttes, tehát a megfelelési kényszer, a kisebbség, vagy mi?
Hát kompenzál, hát amit elmondtál, tehát pontosan ez van szerintem mögötte, hogy kompenzálnom kell. Tehát annyira jelentéktelennek és semminek érzem magam, hogy muszáj túl teljesítenem mindenkin.
De ez nem egy ördögi kör? Mert tudom, hogy nem tudom teljesíteni, tehát kudarc élményeim vannak, tehát még kevésbé érzem magam uh-huh. jónak és jól működőnek, akkor még inkább túlvállalom magam, akkor azt még inkább nem tudom. Tehát, hogy ebből ki lehet kerülni? Ebből szakember segítségével hát tud csak igen. az ember
hát
kikerülni?
Hát most meg nyilván bődületes tudatossággal. Uh-huh. Tehát, hogyha én rájövök arra, és ráismerek, akkor az most nyilván mindenki más, tehát van az az erős szem, van az erő egy emberben, hogy önmagát ki tudja húzni így a hajánál fogva a gödörből, uh-huh. de hogy ez nyilván nagyon nehéz, amikor ebbe a spirálba pörgök, amióta az agyamat tudom, mert mondjuk az én szüleim nem voltak velem megelégedve, és aha. akkor nekem folyamatosan túl kellett teljesítenem, folyamatosan túl kellett vállalnom magam, én is itt vagyok, szeressetek, itt vagyok, látjátok, mennyi mindent csinálok, és ezt viszem tovább szépen az életemet, tehát ez egy ilyen bődületes spirál, akár több évtizedeken átívelő, amiből nagyon-nagyon-nagyon nehéz, és akkor ott jön a mártír szerep, és akkor ott nagyon sok minden bekapcsolhat, amibe az ember szépen belekényelmesedik, és akkor így élem le az életem, hogy akkor én ez az ember vagyok, uh-huh. akit mondjuk túlvállalom magam, én vagyok a mártír, de hogy mindegy, ennek ezerféle módozata lehet, brutál kemény.
Hát igen, azért állandóan ebben élni,
igen,
hogy így,
nagyon-nagyon.
Hogy tudom, hogy 10 dolgot kell még ma megcsinálnom, de csak 3-ra vagyok képes.
Így van. Szóval ez így van. És ugye itt bekapcsol a megbízhatatlanság, vagy a megbízhatóság kérdése is, hogy szarrá vállalom magam. Nyilván annak egy részét meg tudom csinálni, de nyilván mindegyik mindenre nem lesz időm, hogyha annyira túlvállaltam magam. És akkor ez mennyire vissza tud ütni, hogy akkor pont az, hogy én azt akarom bizonyítani.
És ilyenkor mi van a minőséggel?
Hát ez az.
Tehát, hogy például az ilyen típusú emberek vajon figyelnek a minőségre?
Biztos, hogy igen, na és pont most fogom neked mondani a következő típust, aki viszont biztos, hogy figyel a minőségre, és ő a tökéletességre törekvő típus, aki az önmaga által felállított irreálisan magas elvárások miatt vagy bele sem kezd a feladat elvégzésébe, vagy nem meri befejezni azt.
Nem meri befejezni?
Nem meri befejezni, mert hogy mi lesz akkor, hogyha nem lesz tökéletes, az én fejemben él egy tökéletesnél is tökéletesebb kép erről az egészről, és hogyha befejezem, akkor mi lesz, hogyha nem tudok megfelelni annak a képnek, és ezért ott vagyok a tevésnek a kellős közepén, de a fejemben megy egy film, hogy ennek milyennek kéne lennie, mondjuk mit tudom én, elkezdek festeni egy képet, és akkor az én fejemben él egy Van Gogh a végtermékben, és így látom már a közepén, hogy ebből öcsém nem lesz Van Gogh.
És van 83 befejezetlen festményed.
És ott áll, konkrétan, mert hogy akkora csalódás lenne nekem befejezni azt a festményt, és tudom, hogy nem a Nemzeti Múzeumban, vagy nem a Szépművészeti Múzeumban fogják kiállítani, mert hát ugye ez annyira nem lett jó, hogy akkor inkább én ezt be se fejezem.
De akkor te inkább, tehát hogy ebben te ez vagy?
Nem.
Nem,
csak egy példát hoztam, én hittem, befejezem, és
azért mondom,
sose
te befejezed,
és
nem Van Gogh ellenben nagyon szépek,
ellenben
hozzá,
olyan, amilyen kicsi és sárga is, de hogy így, szóval, hogy így kell elképzelni, hogy, és akkor a halogatás az ebbe megy át, hogy így csapódik le, vagy így manifestálódik, hogy akkor én ezt azért nem, az milyen kemény lehet, hogy a folyamatos tökéletességnek a képe ott él a fejedben, és így élsz le egy életet, és minden tevésedben ez benne, mert benned van, hogy hú, na,
hát, ezt én
egyáltalán
ezt,
nem nyomasztom,
én ezt
igen.
Én kőkemény munkával tudtam elengedni uh-huh. valamilyen szinten, de szerintem te is, úgyhogy szerintem voltunk azon az oldalon, amikor az irreális tökéletesség felé
hát
akartunk menni. Úgyhogy...
Persze. És amit nagyon, nagyon fontosnak tartok, hogy ennél a témánál elmondani, hogy nem mindenki ADHD-s, aki halogat. Bam, ezt kimondtam.
Hú, ezt, húristen, ezt ki fogjuk írni. Nem, mert ugye van egy ilyen általános
abszolút.
Vélekedés, ugye, hogy aki ugye halogat, az biztos azért halogat, mert nem tudja összerendezni,
így
meg nem
van.
Tudja jól beosztani,
így
ezért tudja ADHD, és ugye ma már mindenki
így
ADHD-s.
Van, mert ugye figyelem hiányos, tehát az ADHD az mit jelent, hogy figyelem hiányos hiperaktivitás zavar, ugye az ADHD-nak a tünetei azok a figyelem zavar, a feledékenység, ugye most nem azért, mintha te visszamennél 8-szor a kulcsodat megnézni, vagy az ablakod, de tehát figyelem figyelemzavar, feledékenység, hiperaktivitás és gyenge impulzus kontroll, tehát hogy az impulzusaimat nem tudom jól kontrollálni. Tehát ezek jellemzőek az ADHD-ra, és ugye ez a halogatás, ez a procrastination, és millió cikk és millió podcast külföldön is ezt nyomja, hogy, a, hogy ez, a, ez, a, ez a halogatás sztori, ez mennyire ADHD tünet, de hogy ez nem ezt jelenti, és a TikToktól kezdve mindenhonnan ez ömlik rólunk, ugye ilyen volt a, az OCD egy időben, hogy fúristen, hagyjál már, én annyira OCD-s, hogy tedd már arrébb azt a poharat, légy címes.
Igen, tehát, nem tudom elviselni.
Nem tudom,
az OCD-met zavarja.
Igen, tehát
már ők megnevesítették, hogy nekem van egy OCD-m, és az OCD nem engem zavar, csak az OCD-met
igen,
zavarja
igen,
a pohár.
És teljesen ugye? Eltávolodok igen, ettől, igen, és ezzel mentegetem igen magam. És ugye például az ADHD-val, például a késős emberek, hogy imádnak, egyszerűen képtelenek arra, hogy pontosak legyenek, és akkor azzal mentegetőznek, hogy figyelj, biztos ADHD-m van. Tehát ez tuti. Utána olvastam, elolvastam két cikket, ez ADHD, ne arra, hogy nem teltek róla. Tehát ez nem tiszteletlenség, meg ez nem basszus, vegyél már egy órát magadnak, állítsd már be az ébresztőt, tisztelj már meg azzal, hogy nem, mert hogy felmentem magam, hogy ez, bocs, de hát ez pontosan az ADHD-m.
Igen, de azért azt is tudni kell, meg hogy tök jó, hogyha elhangzik, és erről tök jó, hogy beszélünk, hogy azért az ADHD egy sokkal komplexebb tünet együttes,
így
egy állapotnak a tünet együttese, tehát hogy ezért ne mentegessük már magunkat ADHD-val.
És lehet, hogy az,
lehet,
csak hogy
az
ennek utána kell menni, illetve ez egy nagyon komplex kivizsgálás, amire tudom, hogy állami ellátórendszerben borzasztó hosszú a várakozási idő, olyat is hallottam, hogy szinte lehetetlen bekerülni az állami rendszerben addig a pontig, hogy neked tényleg kivizsgálják az ADHD-dat, mert ez tényleg egy komplex, hosszadalmas, több napig, hétig tartó sztori, magánúton pedig több százezer forint. És ez nagyon kemény.
És hogy a felnőtteknél meg ugye még nehezebb már ezt diagnosztizálni.
Így van.
Mert addigra kialakul nagyon sok elfedő technikád, vagy elkerülő technikád, úgyhogy igen.
Csak érzed, hogy valami nem oké.
Gyerekeknél igen, ez nagyon, és hát sajnos azért a legtöbb esetben, vagy nagyon sok esetben a gyógyszert választják megoldásnak az ADHD-ra.
Így van,
hogy ugye gyógyszeresen kezelik az ADHD-t.
De ezzel nincs gond, mert van az a
nincs
szint,
baj,
amit...
Csak...
Igen, csak a kivizsgálás, igen, meg az, hogy tényleg elmenj egy jó szakemberhez, amit tudom, és ezzel ilyen kettős érzésem van, hogy most egy könyv alapján légy szíves, ne, vagy nem is egy a könyv, hát a könyv az még a jobbik eset, hülyeséget beszélek.
Ez az öt tünet az ADHD-ról.
Igen, de hogy ne egy cikk, vagy ne egy 3 másodperces TikTok videó alapján mondd ki magadról azt, hogy ADHD-s vagyok. És szóval ezzel ilyen kettős érzésem van, mert közben meg értem, mert ki a fenének van 200 ezer forintja arra, vagy hogy nagyon keveseknek van, aki érzi magában azt, hogy fújt, lehet, hogy az alapján, a cikk alapján több tünet érvényes rám, de viszont nincs pénzem. Hát egyszerűen nincs, miből elmennem. Tehát ezzel ilyen kettős érzésem van. És ez ilyen, igen, tehát hogy ez egy ilyen nagyon nehéz szitu, mint annyi minden ebben az egészségügyi sztoriban ma Magyarországon, hogy ne diagnosztizáld magad, az öndiagnosztika, vagy az, hogy egy videó alapján az tök káros, ne tedd bele magad egy dobozba, viszont amikor érzed, hogy baj van, akkor és mennél orvoshoz, de nincs lehetőséged rá. Szóval ez egy eléggé faramúci helyzet, és én ezt tudom.
De ez elég komplex, igen.
Igen, de hogy ne rakjuk nehéz bele magunkat dobozba, és ne az legyen, hogy egy darab tünet alapján, mert hogy a halogatásnak 1000 más oka lehet. Ahogy láttuk itt is, hogy nagyon sok halogató típusú ember van, és az, hogy a szorongástól kezdve, a depresszión keresztül tök sok olyan állapot van, ami a halogatás mögött állhat. Tehát, hogy nem az, hogy vagy személyiségzavar, vagy egy olyan minta, egy olyan séma, amit hozok magammal, vagy az, amit otthon láttam. Tehát, hogy annyi minden állhat e mögött, hogy az nem biztos, hogy ADHD. Igen. Na mindegy, ezzel kapcsolatban csak én szerettem volna
és
ki.
És ezzel az általános vélekedéssel meg adott esetben árthatunk az ADHD-s
hát
soknak, hogyha mindenki írtan ADHD-s. Ja, mert csak ADHD-s vagyok.
Divat,
nem,
divat.
Azért az elég komoly, igen, meg eléggé életet megnehezítő állapot, igen, nagyon sok embernél az ADHD.
Igen. Mondasz nekem tippeket halogatás? Vannak egyáltalán tippjeid halogatás ellen? Meg kell csinálnom, meg kell... Azon kívül, hogy az utolsó 8,5 percben felemeled a feneked, és megcsinálod, és tök jó megcsinálod, és minden jó. Ezen kívül.
Szerintem azt gondolom, hogy talán az egyik kulcsa az a jó időmenedzsment. Uh-huh. Tehát, hogy maga a tervezés. Ugye ezt én tanulásmódszertamból tanítom is. Hogy a tudatos tervezés és az előre megtervezés, ez nagyon sokat tud segíteni. Tehát, hogy az, hogy ténylegesen beírom akár egy táblázatba, akár ma egy kis noteszbe, hogy ezt ekkor és ekkor és ekkor is megcsinálom. Uh-huh. És az, hogy ismerjem magamat, ez egy nagyon fontos dolog, hogy mik az én kapacitásaim. Uh-huh. És Mert hogy tudom azt, hogy ha én 5 dolgot tudok megcsinálni egy nap, akkor ne vállaljak 8-at, akkor tudjak nemet mondani.
Tehát a határaidat ismer.
Igen, tehát ismerjem, és ki is tudjam mondani, meg le is tudjam húzni a határaimat. És igenis, ami meg szerintem még egy nagyon fontos dolog lehet a halogatásnak a kikerülésére, vagy legalábbis a jobb megélésére, mert most azért picit negatívan kezeljük a halogatást, hogy azt a fajta stresszt meg pánikot azt tudjuk kezelni, akár meditációval, akár bármivel, hogy basszus, nem az életem múlik ezen. Uh-huh. Tehát, hogy nem az életem múlik, tudom, tehát mondjuk az adóbevallásomat azt nem adom be évfél előtt egy perccel, mert az engem is stresszelne, de azért ezek a dolgoknak a többsége az nem az életünk múlik, és egy picit szerintem legyünk reziliensebbek ebben a kérdésben, hogyha nem sikerül, mert például én ezt nőkön látom leginkább, és nem szeretek én sem általánosítani, de hogy a nőkön látom, hogy még el kell mosogatni, még ki kell vasalni, és hogy bármennyire is ugyan inkább megcsinálja, mert hogy akkor tudja, hogy holnap meg már úgyse fogja, meg nem tudom, egy picit legyünk ebben rugalmasak, hogy nem fog éjszaka az ANTS bekopogni az ajtón, hogy el van-e mosogatva az a két tányér. Tehát én nagyjából ezeket a tippeket tudnám ma halogatásra, de hogy tökre kíváncsiak a te tippjeidre is, hogy hogy lehetne ezt még jobban egy picit kezelni, vagy egy jobb megélést adni ennek az egésznek.
Képzeld el, az egyik kedvencem az Mel Robbinsnak a módszere, Mel Robbinsnak a podcastjét, az Insta oldalát, a mindennyit, a tartalmait tökre ajánlom. Mel Robbinsnak van ez az 5-4-3-2-1 módszere, amikor valamit meg kell tenned, valamit csinálnod kell, ott tolod magad előtt, mint az állat, tökre átérzem, ismerem az érzést, és akkor azt mondod, hogy jó, akkor most ezt a módszert alkalmazom, és becsukod a szemed, 5-4-3-2-1, és tudom azt, hogy mondtam az egyet, felállok, és megcsinálom. Tehát, hogy visszaszámolok, felállok, és megcsinálom.
Ez működik.
Képzeld el, hogy működik. Wow. Tehát azt mondod, hogy amikor eleged van abból, hogy tologatod, tehát van az a pont, amikor már önmagadból eleged van, és azt mondod, hogy rohadtul fel, de nem bírok fel, mert nem, egyszerűen nincs kedvem hozzá, én így vagyok mondjuk én azért a takarításra elég nehezen. Tehát ott vannak bajok, és ez a, na jó, 5, és abban a pillanatban, hogy ez így hozzászoktatod, azért én most elkezdek számolni. Most én tudod, mint a gyerekeknek, elkezdek számolni, 3, 2, felveted a cipőd, nem megyünk sehova, nem veszed fel a cipőd, 3, 2, 1. De és ugyanezt az agyadat tréningezed erre. Na, például ez az egyik, a Mel Robbinsnak a módszer, ez a visszaszámolós.
De ebben nincs benne az a megengedés, mint a gyereknél, hogy én 1:25. Tehát itt ténylegesen 5-4-3-2-1, tehát ez végig kell magamon menni.
Igen, tehát, és ez tökre el tud kezdeni. Ez a nő erről könyvet írt, erről a módszerről, tehát nagyon durva. És ez ténylegesen működik. De ugyanez, amikor például takarítás, és már úgy fut a ház egy 30 kilós kutya, egy 8 éves gyerek és egy férj mellett, hogy arra már rossz ránézni. Aha. És tudod, amikor már akkora a kupi, hogy de ránézek, és biztos, hogy nem. Tehát ez tuti, hogy nem. És akkor azt csinálom, hogy beállítom az időzítőt 15 percre, vagy 20 percre, vagy 30 percre, attól függően, hogy mennyire van lelki erőm. De akár 15 percre. És azt mondom, hogy jó, rohadtul nem fogom megcsinálni az egészet, mert az most egy 8 órás meló lenne, vagy nem tudom. De most én 15 percet ezzel foglalkozom, utána visszaülök, és csinálom amúgy a munkámat, vagy a sorozatom, bármit, amit amúgy csinálnék, de most ez a 15 perc, ez ennek szentelem. És ugye, amikor megy az időzítő, megy a számláló, akkor tudod azt, hogy ennyi. És tudod azt, hogy ahogy fogy az idő, úgy, ahogy a végére értünk, ennek a szenvedésnek vége lesz.
De hogy ez, tehát, hogy abba hagyod 15 perc után?
És nem mindig.
Ha nekiállok, akkor már nem hagyom abba.
De milyen jó, kitolás ez az agyal, nem?
Igen.
Hogy ez csak 15 percig kell, Orsi. Nézd csak itt a számláló, nyugodj el meg.
Igen, ez pikpa kell.
És amikor elkezded, akkor persze nagyon sokszor túlmegyek azon az időn, és ha nem is mindenséget megcsinálok, de hogy nagyon sok mindent megcsinálok, főleg a nullához képest.
Igen, tehát ez tök jó.
Tehát, hogy nekem ez az időzítő sztori, ez nagyon sokat szokott segíteni. Te a szombati napjaidat szoktad a lustulásra szánni, én pedig naponta van olyan, hogy jó, akkor ma 2-től 2:30-ig, mondjuk, vagy 2:30-tól, mielőtt a gyerekért el kell indulnom a suliba, addig dolgoztam, mint az őrült, akkor itt van ez a fél óra, telefon kikapcs, senki ne szóljon hozzá, te olyankor alszol egyet. Tehát ez, hogy a napban ott van az az időintervallum, amiben hívjuk lustálkodásnak, hívjuk töltődésnek, ugye ez is mi, hogy lustálkodás. Tehát, hogy ez a... De hogy érted? Tehát, hogy ennek van egy... Hogy mondjam neked, a halogatásnak kitűzök egy időintervallumot a nap közepén.
És igen, akkor, csak ilyenkor nincs az benned, mert bennem tehát nem vagyok annyira tudatos valószínűleg, hogy amikor na jó, akkor most lustálkodom, és így elfekszem, és így vajon a vízidisznók azok a vízbe szexelnek, vagy a parton? És hogy jönnek ezek a kérdés, érted?
Nekem ezek hajnali háromkor szoktak jönni.
Ó, az jó, hogy nem kalasszom. De hogy ilyenkor nem az, hogy azt jelenti, hogy na most kiürülök és megizé, akkor jönnek ezek a kérdések, és elő kell vennem a telefonom, és meg kell nézem a választ, meg kell mennem. Tehát hogy akkor te már ezt tudtad úgy fejleszteni, hogy ez neked már nincs ilyenkor,
nem,
vagy
nem
tudsz.
Szokott lenni, de ellenben, amikor hajnali háromkor, 10 évvel ezelőtti konfliktusokon kezd el pörögni az agyad. Azt én tökre ajánlom. Az egy tök jó buli.
Azért... Ajánlják a begyógyászok is, meg a kardiológusok is, hogy hajnali háromkor alvás helyett a 10 éves konfliktusokon gondolkodja.
Nagyon kemény. Na, és illetve a naplózás, ugye ez hasonlít arra, amit te is mondtál, hogy az időt beosztani és teljesen megtervezni mindenséget. Szintén ugyanez, hogy tervezzük meg a napunkat, a tevékenységeinket, tehát szépen azt írjuk össze, hogy azon a napon mit tudunk megtenni. Na és akkor itt még jön egy plusz lépés, hogy este előveszem ezt a listát, és hogyha sorba veszem azt, hogy mit sikerült kipipálni, az mit tudok kipipálni azon a napon, és mi az, amit nem sikerült megcsinálnom. És tök fontos, hogy hálát adok azért a pipákért, hálát adok azokért, amiket ki tudok zöldezni. És értékelem azt, tehát, hogy én már vettem a fáradtságot, hogy reggel írok egy listát.
Aha.
Veszem a fáradtságot, hogy este leülök, és megnézem, hogy mi az, ami kimaradt, de mi az, amit sikerült megcsinálni. És hogy egyszerűen elkezdem hozzászoktatni magam ahhoz, hogy a kicsi is óriási, például akkor, hogyha egy olyan típusú ember vagyok, aki folyamatosan mindig mindent halogat, tehát, hogy a kicsit se tudja összehozni. Tehát ez a, hogy egyszerűből, ugye nagyon sokszor az van, és ez a probléma velünk, hogy a nulláról szeretnénk a 100%-ot, úgyhogy a büdös életben mondjuk ezt, hogy életemben nem sportoltam, de leszeretnék futni egy maratont, mondjuk holnap reggel 6-kor. Nyilván nem fog sikerülni. És hogy a halogatással is ugyanez a helyzet, hogy az, amit évekig benne voltam egy mintázatban, és éve, az nem fog egyik percről a másikra, nem én leszek Marie Kondo. Marie Kondo megvan neked?
Nem.
Fú, képzeld el, ez zárójel, az egy nagyon kemény a csaj. Én még könyvét is vásároltam. Lényeg az, hogy az ilyen nagyon tühtig, nagyon minimalista, nagyon élére vasalt, élére hajtogatott van Marie Kondo hajtogatási technika ruhákra.
Nem ezt hallottam, na, és utána írt egy könyvet ennek az ellentétéről, nem?
És aztán az történt, hogy a nő azt hiszem szült néhány gyereket, és ebbe belebukott.
Nem,
mégse jött össze már. Mégse jött. A gyerek nélkül kicsit könnyebb volt, vagy egy-két gyerekkel, de hogy aztán több gyereke lett, és valami ilyesmit hallottam. De nem is ez a lényeg, hanem az, hogy nem lehetünk a nulláról, a rendetlenség kellős közepéből egyik pillanatra a másikra Marie Kondók, ahol abszolút, tényleg igen, minden tökéletesen van állásban, és imádom nézni a videóit, mert hogy így tudom azt, hogy ez soha nem lesz nálunk.
De jó ránézni.
De jó, nagyon jó ránézni, meg ahogy ő hajtogat, úgy senki nem hajtogat. De hogy ez, na, szóval, hogy a fokozatosság, és az, hogyha már egy kis lépést meg tudtam tenni, akkor igenis azt vegyem észre, és ne ostorozzam magam, hogy csak rohadt nehéz amúgy, rohadt nehéz.
Én például nagyon sokszor írok ilyen kis listákat, kis cetlire, konyhaasztalra kitéve, és valahogy azon veszem észre magam, hogy még ötöt hozzáírtam napközben, és amikor valami megvan, én viszont nem este,
igen,
hanem azonnal kihúzom, kisatírozom. És
igen,
olyan jó látni, amikor már csak egy van.
Igen,
egy
igen.
Van, aztán te úgyis jön hozzá, de ez egy másik. És Marie Kondóra meg visszatérve, tehát, hogy így, én mindig nézem ezeket az embereket, hogy úristen, akik ilyen tényleg ilyen tüktig lakásban élnek, én ott hülyét kapnék.
Nagyon durva.
Tehát én azt szoktam mondani otthon is, hogy oké, persze takarítsunk, meg csináljuk, de hogy utána ne legyen az az érzés, hogy jaj, mind nem teszek le egy poharat, mert most épp szép. Nem, tehát ez élni, használjuk a lakást,
igen,
és nem egy ilyen izébe, egy ilyen bemutató terembe élnék.
Te vagy a lakásért, vagy a lakás van, érted?
Igen,
ez
igen.
Ez azért erre jó odafigyelni, és a lakás hogy hol fordul értem, ez meg.
Igen. Abszolút így vagyok ezzel.
Jó, na hát akkor én nagyon jó halogatást kívánok mindenkinek.
Pozitív halogatást, pozitív tehát halogatást, hogy jó érzésű halogatást.
Töltődést, szerintem. Igen, és lelkiismeret furdalásmentes töltődést, igen, és igen, hogy azt ne éljük meg halogatásnak azért.
Igen, mert szerintem ez egy, tehát hogy jó néha ezt szerintem megélni, és akkor a lustaságot meg éljük meg azt is, azt is pozitívként, mert a mentális egészségünkhöz szerintem tök
igen,
fontos az,
abszolút,
hogy ezt csináljuk, és nézzétek utána, hogy a vízidisznók mit és hogy.
Sziasztok! Sziasztok. A Ma is tanultam valamit podcastet hallottátok. Ha tetszett ez az epizód, hallgassátok meg a többi részt is, és értékeljetek minket a podcast lejátszóban. Ha még többet akartok tanulni, keressétek a Ma is tanultam valamit rovat cikkeit és könyveit az Indexen. A műsor szerkesztője Kovács Róbert, a projektmenedzser Lengyel Kinga, a showrunner Orsós Lajos, a hangmérnök Kozma Ádám, a kreatív producer Román Balázs, a producer pedig Hampuk Richard.
Beaton. A műsor a Beaton partnere.